FM 106,3.
Kedves hallgatóink, a hétköznapok hőseit bemutató rendkívüli adásnapunk következő adásában Hók Gyula Somogyi Margittal beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban a kedves hallgatókat. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Hát én civilben egyébként az Idők jelei című műsort készítem a Mária Rádióban, most azonban ez a felvétel, ugye más célból készül, a tematikus napunk részeként fogják hallani a kedves hallgatók. És szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Somogyi Margitot, és először kérem is, hogy röviden mutatkozzál be a kedves hallgatóknak, mit lehet róla tudni. Hol élsz, mint élsz?
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Somogyi Margit
vagyok, Vas megyéből, egy kis csendes kis falucskából, Pápócról. Ez meghatározva helyileg Celdömölktől 25 kilométerre egy kis falucskában. Itt éltem, élek, és hát növekedtem. Ennyi talán.
Kérlek, mesélj pár szót arról, hogy az egyházban milyen szerepet, feladatot válasz. Ez most egyházat értem, akár a legszűkebb pátriát, az egyházközséget, akár valami tágabb közösséget. Tehát milyen szolgálatot válasz?
Éppen most nyugalmi állapotban vagyok, de nagyon... mivel ugye a koronavírus van, szolgálatom miatt ugye nem tudok úgy menni. Szolgálatom helyettesítettem nagyon sokat helyben is a kántor urat, azután Celdömölk, ami a fő központom lett, a Szűzanya nagyon elcsábított Celdömölkre, ott kántorizálgattam, és egyéb ilyen szolgálatokat vállaltam be, szeretettel, és úgy érzem, hogy a Szűzanya nem engedett még el, még biztosan van feladatom, és ebben szolgálgattam szívesen, szeretettel, de úgy a környező falvakban is, mondjuk temetésekre, vagy esküvőkre hívtak énekelni ismerősök, és így egyébként nagyon szeretek így énekelni, egyházéneket is, meg valláséneket, világéneket is.
Azt szeretném kérdezni, hogy így fölfigyeltem egy szóra, hogy azt mondtad, hogy a Szűzanya elcsábított. Hát most ugye az elcsábítást az úgy általában inkább pejoratív értelemben szokták használni, ugye, hogyha addig sógnak, búgnak, leányzónak a fülébe, amíg aztán el nem sikerült csavarni a fejét. De milyen az, amikor a Szűzanya csábítja el az embert?
A Szűzanya csábítása az rabulájti az embert. Ugye úgy érzem, hogy mint az édesanyát is az ember nagyon szereti, és édesanyja is nagyon szereti őt, és hát a Szűzanya, meg ugye az fő égi édesanyánk, és ő meg az anyai szeretetével, ezt elsőben nem vettem észre, csak az utóbbi években vált ez nekem olyan nagyon-nagyon közelévé. Mindig szűzanyás volt, ami inkább, mint Jézusi, de ez biztos, hogy a gyermeki ragaszkodásomból volt talán, hogy őt jobban fohászkodtam hozzá, ha bajba voltam, mindig inkább őt kérdeztem. És úgy éreztem, hogy tényleg nem rossz értelemben, hanem jó értelemben rabul ejtett a Szűzanya. Tehát a feladatokkal, a szolgálatokkal, az imában való hozzáfordulással így közel kerültem nagyon hozzá. És ez a rabság az nem rossz értelemben mondom, hanem jó értelemben. Akarom ezt így mondani.
talán ennek a jegyében volt az, amikor, hát ugye még a járvány helyzet előtt, amikor szabadabban lehet mozogni, tudtam, lelkesen szerveztél ugye ilyen egyházi közösségi alkalmakat és zarándoklatokat, hogy ezek mik voltak a tapasztalat ezzel kapcsolatban, milyen gyümölcsöket hoztak ezek a közös események?
Hát ugye nagyon, nagyon nagy várakozással tekintettem, az első Mária Nostra volt és Esztergom, és hatalmas busszal mentünk, meg majdnem mindig tele busszal mentünk, úgy valahogy, de az első alkalommal is, meg minden alkalommal a szűzanya kezébe tettem az egész napnak a lefolyását, a forgatókönyvet ő írta, és azt gondoltam, hogy ha az első zarándoklat nem sikerül, akkor többet nem vágok bele, mert nem akarok kudarcot vallani. Aztán nagyon jól sikerült, és jött a többi, egész Kecskeméten is, mindig egy-egy napos volt csak, Kecskemét, Pécs, akkor Mária Besnyő, Sopron, Várpalota, Székesfehérvár, Pécs, és Budapesten is voltunk egy napon, Szikla templom, Soroksár, Kútvölgyi kápolna. És ugye a közepe tájékán már ugye 3-4 zarándok után, akkor meg lett hirdetve, akkor mindig kérdezték, hogy ki lesz a zarándok vezető. Hát a Margit, akkor megyünk, és érdekes módon házaspárok is jöttek, a férjek nem voltak olyan nagyon vallásosak, de azért úgy végig hallgatták az én mondókámat, mert mindig volt egy ilyen forgatókönyv, hogy hova megyünk, miért megyünk, milyen az a templom, és hogy mikor lesz a szabad program, mikor, milyen helyre megyünk, és végighallgatták. Aztán volt a szabad program, amikor elmentek egy kis fröccsre, vagy egy kis fagyizásra, vagy éppen az volt, amikor egy másfél órás volt, amikor kevesebb volt, és úgy nagyon mindig olyan tényleg olyan szeretettel jöttek velem, és olyan önbizalmat adott, mert nagyon kevés az önbizalmam, és mind ez egy lendületet adott. És akkor a vége fele már volt a Teréz Rózsás Imástra, mentünk Eszájra, ott is az első zarándoklat az egy ilyen csoda számba történt, mert így el voltam nagyon, nagyon keseredve, nagyon-nagyon sírtam, és valahogy ilyen sugallatra jött, hogy hát menjünk el a Rózsás Imástra, és elképzelni is csoda, hogy 5 nap alatt megtelett az a 49 személyes busz. És nagyon szép volt azok a tanúságtétel, amikor elhangzottak, és mondták, hogy máskor is menjünk el, jövőre is menjünk el, és 3-szor voltunk, még a Keszthelyen voltak a kármeliták is, akkor utána meg már pápám volt 2-szer, akkor már csak ilyen kis-kis autókkal mentünk, de akkor sem hagytuk abba, tehát voltunk. Ugye ennek a gyümölcsét, ugye a csodákat, amik ugye kérték ezek a jó asszonyok az imát, ugye, hogy imádkozzak, és akkor az utolsó előtti tanúságtételben el is mondtam ezeket a csodákat végül is, hogy a kis Szent Teréz mennyire meghallgatta a kérésemet.
Azt szeretném kérdezni, hogy itt úgy látszik a szűzanya már megint valami különös szerepben bukkant föl, mert ugye azzal kezdted, hogy ő elcsábított téged, az arándoklatok kapcsán pedig azt mondtad, hogy a forgatókönyvet is ő írta. Hát nem te szervezted, nem te gondoltad ki, hogy mi legyen a program, és hogy hova menjetek? Hogyan történt akkor ez a munkamegosztás?
Úgy, hogy rábíztam. Tehát tudtam, hogy mit kell. Amikor elkezdtem írni az egésznek a forgatókönyvét, akkor azt mondtam, hogy Szűzanyám, légy velem, és mondd, hogy mit hogyan tegyek. Mert akkor pillanatnyilag talácstalan voltam, hogy most hogy hol kezdjem el, tudtam, hogy miket fogunk megnézni, és szépen így sorjába, ahogy írtam, úgy jöttek a gondolatok, de ez minden levélben így van, hogy ha elképzelek egy gondolatot, vagy jön egy szentírási gondolat, azon a gondolat menetén én elindulok, és akkor már mint akinek tényleg fogják a kezét, úgy vezet a Jóisten, a Szentlélek, a Szűzanya ezzel a írással, vagy amit éppen szeretnék megtenni.
Most egy nagyon provokatív kérdés fog következni. Amikor jó néhány évvel ezelőtt a Mária Rádió valamelyik jogi ügyét intéztem, mint ügyvéd, és a szerződést, akivel kellett kötni, ez egy teljesen hitetlen hölgy volt. De hát ugye többször tárgyaltunk így a szerződés részletei véget, és akkor szóba került, hogy mi ez a Mária Rádió, meg mit csinál, hogy csinál. És akkor ugye mondtam neki, hogy ugye már az egyház tanításának természetesen mindenben aláveti magát, de támogatást még az egyháztól sem fogad el, és összesen az a két pillére van, hogy vannak hallgatók, akik adományokat adnak, és vannak önkéntesek, akik pedig ugye ingyen dolgoznak a rádió javára. Erre így rám nézett, és rögtön kiszabta a szám, hogy de hát ez miért éri meg maguknak? Mert hogy nem tudott másban gondolkodni, mint abban, hogy hát hol ebben az üzlet nekem. Úgyhogy most átörök képzeletben az asztal túloldal, és most én kérdezem, hogy kedves Margit, hát miért éri meg neked ezeket szervezni, ezeket csinálni?
Miért éri meg? Azért éri meg, mert amikor ezek a jó asszonyok, emberkők leszállnak a buszról, ragyog a szemük. Azt nem lehet pénzben kifejezni. Nagyon sokszor volt úgy, hogy mondjuk voltak minisztránsok, akik minisztráltak, és mondtam, hogy nem, a tieteket nem kell kifizetni. Nem anyagilag, tehát az, hogy nekem úgy nem érte volna meg, hogy most én ezt az egész napot bevállalom, a szervezés, akkor még nem volt internet, úgy kellett utána nézni, útikönyvben, mindenben, hogy most oda mikor megyünk, az atyával lebeszélni, mert mindig szentmisével kezdtük, akkor volt, amikor nagyon sokszor ebédeltünk, és akkor az étteremben, hogy akkor most, mondjuk 30 ember akar ebédezni, vagy mindenki akar. Volt, amikor mindenki más tevet, jó két óra elment az egészszel, de mégis kerek volt, mert mindenhova el tudtunk menni, csak hát ott egy kicsit hosszabb volt, mivel az egyik mondjuk a kakaspörköltet kért, a másik mondjuk rántott húst, vagy ilyen csülök, akármit. Szóval, de hogy miért érte meg, mert úgy érzem, hogy akikkel voltam, azok már nekem megelőlegezték a szeretetüket, mert ezek a celdömöki kedves hívek voltak, és a környékiek, akiktől én a szolgálatom lévén merem mondani mindenki előtt, az egész ország, világ előtt, olyan szeretettel fogadtak mindig, annyi sok szeretetet, biztatást, kedvet kaptam. Hiszen én is voltam egy darab Mária Rádiós, és tényleg a kis csipet csapat, nem voltak kevesen, azok a kis csipet csapatok búzdítottak, lelkesítettek, tehát volt egy olyan lendület bennem, hogy akarok nekik visszaadni valamit, amit őtőlük kaptam. És ezért értem is meg azért, hogy valahogy úgy nagyon becsomagolva úgy ne vegyék azt észre, hogy azért a Jóistent úgy beleviszi az ember ezekben az utakban, tehát hogy észrevétlenül mégis abban a napban jelen volt az Úr Jézus, jelen volt a szűzanya, jelen voltak a hívek, tehát együttesen valami nagyon szépet adtunk a Jóistennek, valamit szépet tettünk érte, amit már ő réges-régen a keresztfán megelőlegezett. És...
Bocsánat, hogy erre valami nagyon szépet erre lecsapok, mint egy magas labdára, mert hogy egy könyv is született ezzel a címmel, a Te jó voltodból. Kérlek, mesélj röviden arról, hogy az, milyen körülmények között született ez a könyv, mi indított erre, illetve hogyan sikerült létrehozni, mert hát azért ez nem kis erőfeszítés minden szempontból. Hogyan született ez a könyv?
Ez úgy született ez a könyv, hogy egyik ismerősöm olvasta az interneten az én írásaimat, és rákérdezett, hogy nem gondoltam arra, hogy ezt egy könyv formájában megjelentessem, mert nagyon szépeket írok. Úgy meglepődtem rajta, és mondtam, hogy nem, kiolvasnám meg hogyan, meg én ezekhez nem értek, és akkor jó sok idő eltelt, mire úgy megrágtam, és akkor elmondtam két fiatalembernek, és összeültünk hármasba, és hát megállapítottuk, hogy akkor hát elkezdjük ezt összeállítani. Időközben meg úgy feledésbe merült egy kicsit, és akkor elérkezett a november 17-án 2019-ben, amikor is Bereskolasztika díj átadás volt a kegytemplomban, a Szárdamelki kegytemplomban, és ott kaptam a díj mellé, tehát teljesen meglepetésszerűen a díj mellé a drága Pipi Csaba, aki a Kék Szellem Alapítványnak a létrehozója, ő adta ki ezt a könyvet teljesen váratlanul, teljesen meglepetésszerűen, és végül is ezek az írások úgy, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy jött egy gondolat, például az, hogy most csak egy olyat mondok, amiről írtam is, hogy te mindig velem vagy, mindenem a tiéd. Ez jött gondolatba, igen ám, de most ez hol van a Szentírásban? És rájöttem, hogy a tékozló fiú édesapja mondja az idősebbik fiúnak, hogy te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. És hát ugye az egyházban is, amikor mi, akik tényleg az egyháznak a szolgálatában vagyunk, akkor ránk is mondhatja az Úr Jézus, te hiszen mindig velem vagy, mindenem a tiéd, ne irigykedj arra, aki esetleg bejött a templomba, esetleg már meg akar ismerkedni, hogy milyen ez az egyház, és hát úgy fogad, mintha mindig veled lenne, és akkor így kezdődött, és mindig kaptam egy kis lelkesítést rá, hogy csak csináljam, csak írjam, és ezért hát minden nap azért szokok egy ilyen kis rövid kis emlékedést írni, mert úgy gondolom, hogy nincs az a szekér, amire rá ne férne egy kis lelki dolog, és soha nem tudhatom, soha nem tudjuk, hogy a Ruszakarói mellett azok az emberek, akik olvassák, azoknak a napját édesítem meg azzal, hogy elolvassa, és akkor úgy megy a munkába, vagy úgy megy bárhova, vagy este olvassa el, és akkor úgy hálát ad a Jóistennek, hogy édes Jézusom, hát milyen jó, hogy nem úgy történt, milyen jó, hogy együtt van a család, mert ugye nagyon sokszor volt úgy, hogy írtam, hogy milyen jó, hogy elmondhatjuk reggel, hogy édes jó Istenem, hálát adok neked azért, hogy együtt a családdal fölébredhettünk. Este pedig, hogy megértük együtt a családdal, együtt a testvérekkel, vagy férj, feleség, gyerekek, együtt megérhettük ezt a napot, pedig nagyon sok dolog történt, nagyon sok bosszantó dolog is, de valahogy átlibbentünk ezen, vagy át tudott bennünket a Jóisten segíteni.
Azért is nagyon aktuális, hogy ezt te elmondtad, mert hogy a COVID-járványnak a sok-sok terhe meg a negatív oldala mellett azért van egy azért áldásos mellékhatása is, és az egyik talán pont ez, hogy amíg úgymond túl jó dolgunk volt, tehát mindig megszoktuk azt, hogy van, hogy lehet menni, hogy van még több lehetőség, és hogy igazándiból akkor sose volt elég. Vagy ami volt, azt észre se vettük, mert magától értetődőnek és természetesnek vettük. Amikor most meg sok mindenről le kell mondani, akkor az embert figyelmét ráirányítja, hogy hát maga az élet önmagában. Ha nem történik semmi különös, ha nem megyek el a világ másik felére, ugye, hanem a mindennapi élet az maga is mennyire áldás, hogy mennyire meg lehet köszönni a napsütést, a csészek kávét vagy teát, vagy valóban azt, hogy vannak mellettem. Ugye, van mit csinálni. Tehát én merem remélni, hogy ennek az időszaknak ezért az ki fogja termelni legalább az emberek egy részében a hálatelt lelkületet. Ami ugye az engeszteléshez is egy elengedhetetlen dolog, mert szomorú szívvel, dühögve nem lehet engesztelni másokért. Én nagyon szépen köszönöm Somonyi Margitnak a beszélgetést, még lehetne hosszasan folytatni, viszont a műsoridőnk lejárt, úgyhogy neked megköszönöm, hogy rendelkezésre álltál, a kedves hallgatóknak a figyelmet, szeretettel búcsúzik a műsorvezető Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, én is köszönöm!
Műsorunkban Hók Gyula, Somogyi Margittal beszélgetett.